Hölgyeim és uraim, a következő beszélgetésben a magyar-maori kapcsolatokat fogjuk ápolni, és aki ebben segítségünkre lesz, az Vég Teodóra. Szia!
Szia, és köszöntöm a nézőket is!
Na, és hát ezen belül is, úgy Tahitire fogunk utazni, vagy ellátogatni. Szerintem rögtön kezdjük egy kis földrajzórával, ugye lőjük be, hogy hol van Tahiti. Hát szerintem nyugodtan mondhatjuk, nem sértünk meg azzal senkit, hogy azt mondjuk, hogy a semmi közepén, mert tényleg, hát hogyha mondjuk, nem tudom, Hawaii-ról elindulunk kenuval, és evezünk egy olyan 4000 kilométert, akkor már ott is vagyunk. Ugye ezt azért hoztam föl, mert hát a maorik valahogy így ilyen kenukon, meg nagyon izgalmas vízi járműveken, hát hódították meg a félvilágot, tulajdonképpen mondhatjuk, hogyha a föld gömbre nézünk, hogy Alaszkától Ausztráliáig mindenütt ott vannak, már ahol szárazföld van, mert azért olyan sok szárazföld nincsen. És talán, ami Tahitiről mindenkinek beugrik, az Gauguin, és hát Gauguin az többek közt azért ment oda, mert hogy ez ugye francia gyarmat volt, és a mai napig francia Polinéziához tartozik, vagy legalábbis ez a neve, és gondolom, hogy elég erőteljes még ott a gyarmati időkből származó francia kultúra, de hogy mesélj erről, kérlek meg, hogy elsősorban arról, hogy hogyan kerültél te oda, és miért fogott meg téged ez az egész.
Igen, köszönöm szépen a bevezetőt, ez így nagyon pontos, annyi, hogy a maori kultúrát, hogyha így is nevezhetjük. A maorik leginkább Új-Zélandon élnek, és a maohi egyébként, ami nagyon hasonló szó, az a polinézeket jelenti, akik, ahogy mondtad, az egész csendes óceán vidékét benépesítették, de leginkább, ahol a polinéz kultúra él, vagy ma is így virágzik, vagy akik egyáltalán így kulturálisan ebbe a körbe tartoznak, ez a polinéz háromszög területe, amit északon Hawaii, keletre vagy nyugatra, attól még irányból nézzük, de Húsvét-szigetek és Új-Zéland, tehát ami ezek között a szigetek között
található. A félvilág gyakorlatilag mondhatjuk egyébként.
Igen, elég nagy terület, úgyhogy, és nagyon nagy becsben tartják a földet, mert hogy ugye akkor annyira, ezen a területen annyira kevés a föld, a tenger, vagy hát az óceánhoz képest, hogy ugye nagyon nagy becsülete van náluk a földnek. És hogy mi hogy kerültünk oda? Hát egy kerülőúton, én japán szakon tanultam az egyetemen, és Japánban találkoztam először polinézekkel, és egy tahiti lányjal, aki megmutatta nekem, hogy ő náluk a szigetek tükön milyen a néptánc, és én abban a pillanatban egy életre elvesztem, és megmondom, hogy hát tényleg megláttam azt a fajta földközeli, természetközeli, egyszerű, de dinamikus, de energikus, de nőiesen lágy táncot, azokat az erőteljes dobokat, és azt mondtam, hogy semmi más nem akarok csinálni, most már csak ezt. És akkor ez még nem tűnt ilyen komoly vállalásnak, de tényleg nagyon beleszerettem ebbe a táncba is, meg a ritmusba is, és Japán után ezért a férjemmel együtt nem Magyarország felé vettük a irányt, hanem nekiindultunk a déli csendes óceánnak. Először Hawaii-ra mentünk, és akkor onnan Tahitire, ahova már mind a ketten célzatosan érkeztünk, mert én addigra már tanultam táncolni, ő pedig dobolni. Ő dobolást tanult ott, vagy hát beszálltunk egy ilyen hagyományőrző csoportba, én a táncosokhoz, ő pedig a dobosokhoz, és akkor ott tanultunk velük 8 hónapon át.
Na, és hát ennek a gyümölcsét lehet látni majd június 20-án a Döbrentei téren a Virág Benedek házban, ahol lesz filmvetítés, lesz tánc, és sok minden más is. Mire elszámíthat az, aki ide ellátogat?
Hú, ez tényleg egy elég színes esemény. A tánciskolánk, ez a Tahiti Tánc és Dobos Iskola, ez már 8. éve van itt Magyarországon, úgyhogy már elég sok fellépés van mögöttünk, és ez most mégis egy különleges, a természet éneke lesz a táncos dobos előadás címe, amit bemutatunk, táncosokkal, élő dobosokkal, élő zenészekkel, és utána pedig egy portréfilm bemutatására fog sor kerülni, amit Csapó András díjnyertes dokumentumfilmrendező készített rólunk, ugye őt is megiklette, ugye ez egy nagyon-nagyon erősen, vizuálisan nagyon szép, ugye Gauguin se véletlenül ihlették, hát meg a szigetek, meg a szigetek, meg ennek az egésznek a varázsa, ugye azok a ruhák, azok a kosztümök, azok a hatalmas fejdíszek, és az élő virágok, szóval ez az, ami megihlette Andrist is, meg az, hogy hogyan lehet az, hogy itt vagyunk mi ketten magyarok, és ez ennyire fontos nekünk ez a kultúra. Úgyhogy erről készített egy filmet, egy portréfilmet, amit levetítünk, majd utána beszélgetés lesz az alkotókkal. Víg Bori digitális nomád fog Csapó András rendezővel, Lőrinci Hunorral és velem beszélgetni a filmről. És arról, hogy igen, amit te is feltettél kérdésként, hogy hogy lehet ezt a polinéz kultúrát így Magyarországon ennyire komolyan venni, vagy egyáltalán itthon ápolni.
Hát azt tudjuk, hogy jól, mert hogy vannak neked tánccsoportjaid, meg követőid, meg lehet hozzád menni ezt megtanulni, hogyha én ezt jól mondom.
Így van, igen, igen. Ez egy elég nagy közösség mára. Én leginkább a táncos törzs nevet szeretem használni rá, mert ugye vannak, akik már évek óta táncolnak, és ugye akik a fellépéseken is jelen vannak. Most már a tánciskolában nem csak én, hanem 6 másik kollégával együtt tanítunk. Tehát 7 tánctanár van, 7 tánccsoport, és mindenféle szinteken, mindenféle időpontokban, és igen, szeretettel várjuk a becsatlakozókat, vagy akiknek kedve szottyan táncolni. Nem csodálnám, hát engem is egy pillanat alatt ejtett rabul, mondom, ez a zene is, ez a dinamika, meg ez az életerő, ami benne rejlik. Lehet, előfordulhat, hogy valaki eljön megnézni ezt az előadást, és utána azonnal táncra akar majd perdülni, akkor lesz lehetősége nálunk.
Manahiti a tánccsoport neve, vagy a ti nevetek, ez mit jelent?
Manahiti annyit jelent tahiti nyelven, hogy az erő forrása. Mana, aha, ez egy polinész szó, talán ez egy ilyen ismerősebb szó lehet, a mana minden hawaii nyelven is, maori nyelven is, az erőt, az energiát jelenti, a hiti pedig a forrás. Úgyhogy számunkra ez a tánc, maga a gyakorlás, maga az a belső és külső fejlődés, amit az állandó gyakorlás, meg ennek a kultúrának az állandó ápolása hoz, az egy ilyen, az számunkra a mindennapjainkban az erő forrása.
Többször említetted a dobot. Mi jellemzi a tahiti dobokat, vagy dobolást, vagy dobosokat?
Fú, nagyon-nagyon jó kérdés, köszönöm. Uh-huh. Igen, ez szerintem ez egy nagyon-nagyon különleges része tahitinek, hogy ott a dobok, ugye ilyen törzsi dobok vannak, főleg röngdobok, de körülbelül 5-6 féle dobból. Vannak bőrdobok is, amit ütővel ütnek, vannak röngdobok, amit ütővel ütnek, és vannak bőrdobok, amiket kézzel. Tehát egy ilyen nagy törzsi zenekart érdemes elképzelni, és rendkívül gyors. Ahogy a tahiti táncban a csípők rendkívül gyors mozgása az, amit gyakorlunk, úgy a tahiti dobokban a virtuóz nagyon-nagyon gyors ütemű dobszólók azok, amik jellemzőek.
Hogy tekintenek rátok a tahiti őslakosok, vagy a benszülöttek, tehát azok, akik ezt a kultúrát azért magukénak tudják, hát tulajdonképpen sok száz éve, számukra ez ilyen különcök vagytok, egy kicsit úgy néznek rátok, mint ahogy a magyar néptáncosok szoktak a japán magyar néptáncosokra.
Igen, igen, tudom.
Vagy azért elismerik azt, vagy örülnek annak, hogy terjesztitek ezt a fajta kultúrát?
Én az utóbbit érzem jobban, és ennek nagyon-nagyon örülök. Ugye hozzá vannak egy kicsit szokva, mert ez a tánc népszerű Amerikában, Mexikóban, Japánban, most már egyre inkább Európában is, tehát hozzá vannak szokva, hogy a külföldiek táncolnak, amiben úgy érzem, hogy én azoktól, akiktől tanultam is, meg akikkel ott is együtt táncoltunk, együtt találkoztunk, elismerést kapok, az, hogy én oda mentem megtanulni. Vagy hát mind a ketten a férjemmel együtt ott tanultunk a helyszínen. És azt szerintem nagyon értékelik, ami nekem szívügyem, hogy ne csak valami hasonlót csináljunk, vagy valami olyat, ami mintha tahiti kultúra lenne, hanem nekem nagyon-nagyon fontos, hogy minél inkább hiteles legyen, olyan, ami méltó ahhoz a forráshoz, ahol én ott jártam, amit láttam, megtapasztaltam, megéltem, de mégis beleillik valahogyan az európai élet, modern európai élet szövetébe, és az ittenieknek is tud valamit jelenteni, és többletet adni, és úgy érzem, hogy ezt megbecsülik, ez tetszik nekik, és én a mai napig nagyon sokat tanulok, nyilván most online, így van lehetőségem, de hogy egy pillanaton nem hagyom abba a tanulást a helyiektől, az igazán nagy mesterektől ebben a témában. Tehát, hogy ez nem is kérdés számomra, hogy ez egy nagyon mély kultúra, ahol még nagyon-nagyon sokat lehet fejlődni, és ha új kérdésem van, ahogy ugye tanulok, egyre újabb kérdéseim vannak, annak mindig utána menni, és mindig hitelesen adni tovább ezt a kultúrát.
Azt gondolnám, hogy a tanítványait közül azért egyre inkább vágyik mindenki az ős forráshoz, tehát hogy sokan szívesen ellátogatnának, vagy el is látogatnak Tahitire. Mit tudsz nekik tanácsolni? És most ezt kérdezem úgy is, hogy nyilván sokan hallgatják a műsort, és fölötlik bennük, hogy tényleg Tahiti, talán el kéne oda menni, meg kéne nézni, itt van a nyár. Mennyire egyszerű? Nyilván az odajutás az nem annyira, meg talán az a legköltségesebb része a dolognak, de ha már eljut oda az ember, akkor mire kell számítani, vagy mire készüljön?
Igen, sajnos az odajutás is elég költséges, és az ott tartózkodás is, mert ugye ez egy eléggé izolált szigetcsoport, tehát azért az árak elég magasak, ez az, ami azért egy kicsit nehézé teszi az odajutás, meg az ott tartózkodást is. Amit tudok tanácsolni, az, hogy július első hetében érdemes menni. Július első két hetében, nem is csak az első, hanem az első két hetében vannak ott a Heiwa versenyek, amik nekik a tradicionális versenyeik, és szerintem ennél látványosabb dolog nem történik a szigeten, tehát hogy tényleg számunkra ez, hogy vannak tradicionális sportok, amiből a leginkább számunkra értelmezhető az még az evezés, az is egy ilyen oldalhajós, gyönyörű kenun történik, ami egy különleges kenu, de ezen kívül van gerely, dobás, kókuszdióra, gyümölcsökkel futás, amikor megrakják magukat, ilyen óriási, tényleg ilyen fürtökben lógnak róluk a banánok, meg a mindenféle gyümölcsök, és akkor azzal kell sprintelni. Akkor van kókuszdió hántás, ez is időre, tehát ilyen nagyon, nagyon érdekes, és szerintem nagyon látványos versenyszámok vannak. Kókuszpálmamász például még, és ebben az időszakban vannak a legnagyobb táncos és dobos előadások is. Minden este egy másik csoport mutatja meg az előadását, és a két hét végén kihirdetik a győztest, annak az évnek a győztesét. Tehát ebben a két hétben lázban ég a sziget, és hát nyilván sokkal látványosabb, és sokkal több mindent meglát az ember, akár tehát nem is kell keresni a kultúrát, hanem mindenhol ott van. És hogy nyilván az óceán gyönyörű, azt is megéri, de hogyha az ember már odáig elmegy, hogy erre a kultúrára kíváncsi, akkor ilyenkor a legérdemesebb menni.
Hát érdemes lenne talán ezt a versenyt is, vagy bizonyos számokat importálni Magyarországra, egy jó kókuszdió hántás ott a Döbrentei téren, vagy pálmafa mászás, ez biztos, hogy látványos lenne.
Igen. Végül is legalább egy diófa, gyönyörű egyébként a Virág Benedek ház belső színpadán, vagy belső udvarának színpadában, én már nagyon régen beleszerettem, ott van egy diófa a színpad mögött, nagyon szép 100 éves diófa, tehát kicsit olyan, hogy a természet éneke témájához is nagyon illik, hogy ott a diófa tövében táncolunk, ha más nem, legalább azt meg lehet mászni.
Mennyire tudatosak ők a saját népi kultúrájuk iránt, vagy azzal kapcsolatban, hogy ezt megőrizzék? Azért tudjuk, hogy itt Kelet-Európában is egyre inkább foglalkoznak ezzel, hát az előbb említettem a magyar néptáncot, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy itt van egyfajta visszatanítás, tehát tényleg az, igen, hogy elmennek például Erdélyben, Moldvába, nagyon sok helyre, és ott újra megtanítják azokat a kárpát-medencei táncokat, amik valaha onnan származtak el. És tudom, hogy az észak-amerikai indiánoknál is van hasonló, nem tudom például Tahitin, vagy akár itt a Polinész-szigetvilágban mennyire jellemző ez, mennyire sikerült az embereknek megőrizni ezt a kultúrát, és mennyire kell újra megtanulniuk.
Is. Némileg azért sikerült megőrizni, de hát ugye évszázadokon keresztül tiltott volt, tehát csak ilyen, csak a fű alatt és így rejtve tudták továbbadni a hagyományaikat. Ami egy nagyon nagy ilyen újjáéledési mozgalom indító időpontja volt, ez a 70-es években a Hokulea hajónak az indulása.
Igen,
ez
igen.
A hajó, ez Hawaii-ról indult, és ezzel igazából ez volt az a hajó, amivel bebizonyították, hogy a polinézek nem csak úgy véletlenül elsodródtak egyik szigetről a másikra, hanem ők nagyon tudatos, nagyon-nagyon képzett hajósok voltak, és ugye ez egy ilyen új kapocs volt a polinész szigetek közt. Tehát addig azért is szét voltak forgácsolódva, hogy a Hawaii Amerikához tartozott, Tahiti Franciaországhoz, és így egyes szigetek úgy mindegyik így a maga elnyomásában, mármint kulturális elnyomásában voltak, és szerintem ez egy óriási ilyen lendületet adott a kultúra újjáéledésének, tehát azóta sokkal, sokkal több a kapcsolat köztük, így, mint polinézek között, és sokkal inkább keresik is ezeket a közös pontokat, közös kulturális gyökereket, a táncokat, a verseket, és sokkal nagyobb a kulturális cserekereskedelem is a szigetek közt. Tehát például nagyon gyakran feltűnik ezeken a helyva versenyeken egy-egy haka, ami ugye egyébként a maoriké leginkább, de úgymond visszakölcsönzik a tahitiek, mert hogy náluk is volt régen, az új-zélandiaknál, a maoriknál megmaradt, náluk már nincs, úgyhogy akkor visszahozzák a hakát a maoriktól, és ugyanígy a táncokkal is, tánclépésekkel is van egy ilyen kulturális újjáéledés és újraírása a régi hagyományoknak.
Világos,
ami nagyon izgalmas és nagyon érdekes.
De mi az a haka?
A haka az egy harci tánc. Az egy harci tánc, leginkább férfiak, de igazából a nők női haka is van Új-Zélandon, a férfiak tették ezt híresebbé, és igen, ez az ő harci táncuk.
Igen, említetted ezt a hajót, aminek mond még egyszer a nevét, kérlek, mert...
Hokulea,
mondjuk. Tehát,
igen,
hogy,
így van.
Igen, hogy kimondani nem tudom rendesen, viszont azt tudom, hogy hát ezt újra megcsinálták, újjáépítették, és ez úton van, ugye ez egy kéttestű, katamarán-szerű vízijármű, de vannak vitorlái, tehát a polinézeket nem csak úgy kell elképzelni, hogy ők eveznek mindenféle ilyen kenukon, és nemrég kötöttek ki Alaszkában, mert hogy tulajdonképpen onnan indultak valaha, és ott az ott élő, hát ősi népcsoportok üdvözölték őket, és volt mindenféle törzsi szertartás, és különböző képzőművészeti tárgyak csereberéje, meg átadása. Ugye ezt se szabad elfelejteni, mert azt gondolom, hogy aki egy kicsit így a maori kultúrára, vagy a polinéz kultúrára gondol, annak beugranak ezek a fantasztikus rajzok, ábrák, különböző díszítések. Akár, hát nyilván az emberbe kicsit keveredik az, hogy mi az, ami az ausztrálben születtek ki, mi az új-zélandiaké, de valahogy ugyanaz a formanyelv.
Igen, tehát a polinézeknek ugyanaz a formanyelve, igen, az ausztráloké, vagy hát az aborigináloké azért már kicsit más, de a polinézeknél nagyon feltűnnek ugyanazok a minták, nekem két ilyen tetoválásom is van, de ugyanez a faragásaikban, a rajzaikban, a festményeikben, ugye ők ott azzal is történetet mesélnek el, egy tetoválással is a gazdájának a történetét, az eredetét, a családfáját festették rá, és ugye régen minél több tetoválása volt valakinek, annál magasabb társadalmi osztályban volt, tehát ebből is első látásra lehetett látni, hogyha valaki tele volt tetoválva, az azt jelenti, hogy ő egy vezető.
Hát sajnos igen keveset tudunk erről a kultúráról, most én is itt összemostam mindenfélét, aki viszont szeretne egy kicsit többet erről megtudni, az látogasson el a ti fantasztikus estetekre, ami június 20-án lesz, a Világ Benedek házban, a Döbrentei utca 9-ben, az első kerületben, ahol is lesz egy filmvetítés, egy dokumentumfilm rólatok, és lesz egy előadás, ami a Természet éneke címet viseli, és akkor itt lehet meg ismerkedni ezekkel a táncokkal, meg hát a dob zenével, a dobokkal, amiről beszélünk.
Így van, köszönöm szépen, és köszönöm azt a felkészültséget is, ahogy érkeztél. Azért nekem nem átlagos, hogy valaki ilyen sokat tud erről a területről és erről a kultúráról itthon, úgyhogy nekem nagyon jó érzés volt az, ahogy te hozzáállsz a témához.
Nagyon kedves, hogy köszönöm, de hát látszik, hogy nem eleget, tehát azért van még mit tanulni. Én köszönöm, hogy itt voltál, Vég Teodórával beszélgettem, aki a Manahiti tánccsoport vezetője, és akkor még egyszer június 20-án lehet megnézni titeket, és hát csak javasolni tudjuk mindenkinek, hogy próbálja ezt ki, és ha van kedve, akkor csatlakozzon, mert biztos, hogy egy nagyon izgalmas dolog.